Mónika. Nem szeretem a túlzsúfolt napokat. Márpedig ezen a csütörtökön ilyen napra virrattunk. Reggel diótörés, mert holnap Rózsika mákos gubát akar csinálni. Tudom, ez magyarázatra szorul, de mindent a maga idejében. Én diót török, ők pedig ketten bemennek Pestre vásárolni. Délután jön Mónika, a doktornő, akit fel kell készítenem a városi gálára, mint operaénekest. Minden héten csütörtök délután jön próbálni. Vajon mennyi hajas diót kell törnöm, hogy legyen 40 dekadarálni való? Mindegy. Behozok a garázsból egy nagy műanyag tállal, de közben, míg a házig érek, mélyen elgondolkodom. Hát, ha ennyi sok lesz. A világért sem szeretnék többet termelni a szükségesnél. A gondolkodásnak meglett az eredménye. A terasz lépcsőjéhez érve megbotlottam, és hatalmasat pereceltem a betonon. Próbáltam szerencsésen esni és rátámaszkodni a tálra, aminek folyamányaként a fele dió elszabadult. Bevallom, röstelkedtem. Vajon aki éppen előttünk megy el az utcán és látja ezt a furcsa pozitúrát, mit szól hozzá? De mielőtt feltápászkodtam, nyílott a bejárati ajtó, és Rózsika a csilingelő hangján érdeklődött, miközben én hevertem a lábai előtt, mint egy hűséges kutya. Röviden vázoltam a történteket. Nagyon megütötted magad? Tudod, Mókuci, az nem lenne baj, ha magamat, de sajnos a beton ütött meg engem, de most visszaadom neki. Azzal elkezdtem ököllel verni a talajt. Mit csinálsz? Bosszút állok. Tudod, amikor pici gyerek voltam, anyukám ezt javasolta, ha elestem a lépcsőn. Verjük meg, és elmúlik a bibi a lábacskádról. Ezek szerint bizonyos értelemben megmaradtál a fejlődés egy alacsonyabb szakaszában? Ne cikizzél, ha egyszer én vagyok az ideálod. Gyere, segítsél összeszedni a szétgurult diókat. Segített. Guggoltunk és tapogattuk a földet, mert vakon ez elég problémásnak tűnt. Talán a felét megmentettük. Na jó, lehet csak a harmadát. Viszont érdekes volt hallani, mikor egy óra múlva Gyöngyi hazajött a kocsival. Ahogy gördült be az udvarra, közben a kerekek törték a diót. Később vettem észre, a bal kezemen két új megviselődött, ráadásul a bal karom fogása olyan volt, mintha jó darabon felszántották volna a bőrömet. Akkor eszembe sem jutott, délután ezzel a meghibásodott kézzel zongoráznom kell. Minden esetre a diótörés előtt kipihentem az esés fáradalmait. A kétharmad felébresztett, ők indulnának Pestre, én pedig fáradjak ki a konyhába, mert vár a sok dió, valamint meg kéne néznem a tűzhely sütőjét is, mert nem melegszik. Rosszul esett, de mentem. Megtörtem a diót, aztán szétszedtem a sütőt. Nehéz vakon eligazodni a sok vezeték között, de az elmúlt évek alatt gyakorlatra tettem szert. Ma már simán kicserélek egy főzőlapot is. Egyszer csak hallom a nyitott ablakon keresztül, megérkezett a doktornő, mint énekes, és nem mint gyermekorvos. Kisiettem a fogadására. Mire becsukta az autó ajtaját és a kapuhoz tipegett, ott álltam vele szemben. Szia, kedves Mónika! Szia, Miki! Hadd kérdezzem meg, ha nem látsz, honnan tudod, hogy én vagyok? Jaj, ez nagyon egyszerű. Hallottam, egy fehér kocsi áll meg a házunk előtt, és az csak te lehetsz. Látom, megint vicces kedvedben vagy. Ne hidd! Az igazság, természetesen a kocsit hangját ismerem meg, valamint azt is kitapasztaltam, nem azonnal szállsz ki. Valóban, mert a tükörben megigazítom a frizurámat, hiszen bár klímás a kocsi, de rövid úton inkább nyitott ablakokkal közlekedek. Fáradjál be a magányos farkas szerény otthonába. Rózsika, Gyöngyik elhagytak, mióta nem jártam itt? Bementek Pestre vásárolni, és ez náluk kiszámíthatatlan, hogy mikor érkeznek haza. Jézusom, te tűzhelyt javítasz? Magad, uram, ha szolgád nincsen. Tudok segíteni? Azt hiszem, éppen kapóra jöttél. Légy kedves, válaszad ki ebből a három vezetékből a barnát. Megvan. Mit csináljak vele? majd be fogom csavarozni egy csokiba, de előtte még befejezem az új kapcsoló bekötését. Szívesen becsavarom, ha megmondod, hová kell, azt ugyan nem tudom ebben az esetben, mit nevezel csokinak, de csavarhúzót már láttam. Nos, akkor itt ez a csavarnyúzó, fogjad a kezecskédbe, és a barna vezetéket illeszed be abba a lyukba, amit látsz jobb oldalon felül. Illetve nem a felsőbe, hanem az alatta lévőbe. Látod, hogy 5 lyuk van egymás alatt, és 3-ban már van vezeték. Egyébként ezt nevezzük csokinak, amibe be kell szorítani csavarral a vezetéket. A csavar pedig szembenéz veled. Merre kell tekerni a csavarhúzót? Az óramutató járásával megegyező irányba. Milyen ügyes kislány vagyok, elkészültem a feladattal. Nem is értem, az ilyen okos csinos nők miért nem tudnak férjhez menni. Dehogy nem tudnak. Nekem is volt férjem 10 évvel ezelőtt, majdnem fél évig. Sőt, később úgy nézett ki, még egy élettársra is szert tehetek, de a felhozatallal nem voltam megelégedve. Ha nem haragszol, megint kérdeznék valamit. Honnan gondolod, hogy csinos vagyok? Miért nem arra kérdezel rá, honnan gondolom, hogy okos vagy? Ezt nem lehet érthetően elmondani. Azt, hogy nem vagy elhanyagolt, az orromban érzem. Ha betévednék egy szobába, ahol te is ott vagy, határozottan megszólíthatnálak, anélkül, hogy megszólalnál. Nagyjából a testalkatodat is ismerem ennyi év után. Többször segítettél a közlekedésben, és bizony ilyenkor az ember, aki nem lát, gyűjti az információkat. Például megtudhatom abból, ha beléd karolok, vagy te belém, milyen magas vagy. Megtudhatom körülbelül, milyen a súlyod, és ha sokszor előfordul az ilyen közvetlen szituáció, bizony megtudhatom azt is, elől, illetve hátul milyen adottságokkal rendelkezel. Ehhez nem kell tolakodónak lenni. Mi minden használható érzékszervünket igyekszünk csatasorba állítani. Ha megpuszilsz, érzem, milyen az arcod, de szerencsés esetben még arról is tudomást szerzek, hosszú vagy rövid szempillád van. Természetesen alaphelyzet, az ember érdeklődik előbb. Például a hajad színét gyöngyitől tudom. Azt is, hogy nem fested. Akkor most kimosakszom a fizikai munkából, és bemegyünk a nappaliba áldozni a művészet oltárán. Nem akarod elmesélni, minek volt köszönhető a rövid házasságod? Azt hiszem, a középkorba kellett volna születnem. Nem csak a konzervatív neveltetésem okán, de magam is kritikával tekintettem nyuszóval való testi kapcsolatomra. Nyuszó volt a férjed neve. Gyula névre keresztelték, én pedig a gyuszóból kiindulva neveztem el nyuszónak. Tudni kell róla, építészmérnök, és az udvarlás ideje alatt úgy viselkedett, mintha született úr lenne. Mindig kiöltözve jött hozzánk, soha nem feledkezett el arról, valami csekélységet hozzon nekem, de még az anyunak is. Tudod, mi vidéken éltünk, Pesttől majdnem 300 kilométerre. Úristen, Miki, milyen a te karod? Ne is törődj vele. Mákos gubát akarunk csinálni holnap. Miközben hoztam be a diót hozzá, összetalálkoztam a járda betonjával, és egy kis elintézendőnk akadt egymással. Elestél? Á, dehogy. Szóbeli összetűzésünk volt. Persze, hogy elestem. A diók megmenekülőre vették a figurát. Behozom a kocsiból a táskámat, és leápolom a karodat. Különben pedig mi az, hogy dió, meg mi az, hogy mákos guba? Aranyos vagy, de nem kell leápolni. Ebb csont befor. Majd meglátod, milyen virtuózan tudlak kísérni 8 ujjal is. Ami pedig a mákos gubát illeti, Ilike adott egy receptet. Ki ő? Ismerem? Az Ilike? Hát, szóval a barátnőm, de szeretném, ha nem értenéd félre. Megbeszéltük telefonon, neki van egy jó kis mákos guba receptje, amit nem hagyományosan kell elkészíteni, hanem sütőben. Ott van a Rózsika asztalán a recept, megnézheted. Jó, hogy itt tartok, le is írom én, hogy készítem a kifli kokhot. Nem pontos recept, mert csak úgy szoktam találomra csinálni. Vagy 6 kiflit karikára vágok, körülbelül 1 cm-esekre. Egy liter tejbe elkeverek 10 evőkanál cukrot és fél margarint, meglangyosítom, hogy elolvadjon a margarin, és a tálban lévő kiflire öntöm úgy, hogy egyformán szívja fel a kifli a cukros, vajas tejet. Ha száraz, akkor lehet még tejet adni hozzá. 5 tojás sárgáját elkeverem 2 csomag vaníliás cukorral, és a kiflire öntöm, óvatosan keverve. Megszórom Miki féle dióval, igény szerint, kívül-belül, aki szereti a mazsolát, azzal is lehet finomabbá tenni. A tojások felvert kemény habját óvatosan bele kell keverni. Kivajazott tepsibe öntjük és megsütjük. Finom hozzá a barackklekvár vagy tejszínhab, ami ott lapul még nálatok a hűtőben. De hát ez nem mákos guba, és különben is honnan tudja, hogy nálatok mi van a hűtőben? Az igazi barátságban nincs tabu téma. Egyébként eredetiben mákos gubáról társalogtunk, csak a receptben másképpen nevezi. De látom, mégis kényes témát feszegettem, mert gyorsan áttértél másra. Aggódtam a kezed miatt. Szóval hetenként egyszer eljött hozzánk, majd elérkezett az idő, amikor úgy érezte, a kapcsolatunk megérett rá, hogy szorosabbra fűzze. Nagyon meglepődtem, amikor eljött egy olyan találkozásunk, hogy nem arcon csókolt, hanem szájon. Nem mondom, hogy rosszul esett, de furcsán éreztem magam. Hozzá kellett ahhoz is szoknom, amit pusztán szeretetből csinált, hogy az arcát az én arcomhoz érintette. Persze abban az időben ügyelt arra, mindig borotválkozzon, de nekem mégis borostásnak tűnt az arcbőre, ami viszont irritált. Lehet, hülyeséget kérdezek. A doktornő azt hitte abban az időben, a gyereket a gólya hozza? Egyrészt még nem voltam doktornő, csak egyetemista. Másrészt, bár barátra, ahogy te is említetted az imént, vágytam, de szexuális partnerre egyáltalán nem. Ismerős a téma. De hát mégiscsak végül férjhez mentél a nyuszóhoz. Ahogy felénk mondják az idősebbek, kivártam a megfelelő alkalmat, amikor megengedtem, hogy leverje a harmatot a szerelem gyökerével. Elkövetkezett az esküvő napja. Tudod, falun megadják a módját. Voltunk vagy 150-en. Ez önmagában visszataszító volt nekem a kis ártatlan szűzikének. Egy kis hegyi nyaralót vettünk ki, hogy ott töltjük a nászutat. Erdők körös körül, sehol egy ember. Egy hétre mentünk csak, hiszen magunkról magunknak kellett gondoskodnunk, én pedig nem, hogy akkor, de most sem vagyok konyhatündér. Mindegy. Hajnalban lementünk, pontosabban, mivel hegyen volt, felmentünk, ebbe az aranyos kis börzsönyi ékszerdobozba. Nem akarom hosszúra nyújtani a dolgot. A lényeg, mindkettőnkre ráfért egy alapos zuhanyozás. De nem ám együtt, mert Isten ments, hogy mesztelenül mutatkozzak idő előtt. Úgy rendeztük, megfürdök, addig ő a teraszon szöszmötöl, aztán mikor én már a szobában vagyok, megy ő is tisztálkodni. Szóval fekszem az ágyban hanyatt, rajtam a csupa csipke hálóink, egyszer csak megjelenik az én délceglovagom, mesztelenül, csapott vállakkal, és alul himbálózik a kis nyúlványa, amin látni lehetett, vagy most kezd életre kelni, vagy éppen a fordítottja, lankad. Már bocsánat, de valahogy, mivel addig csak felöltözve láttam őt, és mindig öltönyben, kissé komikusnak tűnt, bár a nevetéshez nem volt kedvem, hiszen féltem attól, ami vár rám. Ő viszont széles mosolyjal vigyorgott, és bőszen ismételgette, hogy cicám. Mellém hupant a ruganyos ágyba, aminek következménye, mire észbe kaptam, odagurultam én is szorosan hozzá. Ekkor láttam meg, a kis himbilimbi már nem fityek, hanem mereven nyújtózkodik a mennyezet felé. Felső testével fölém emelkedett, és talán az izgalomtól, talán a valóban fárasztó elmúlt nap miatt, de erősen fújtatott, miközben egyik kezével megmarkolt a hálóingen keresztül a mellemet. Nem mondom, a mellem simogatását addig is megengedtem neki, de most, mint a tulajdonát markolta meg. Másik kezével pedig a hálóingem alját igyekezett felhúzni a hasamra. Hülyeség, de én csak arra gondoltam, ne nézzen oda. Vakonmatasson, ha már ez van megírva, de továbbra is az arcomba bámuljon, mert elsüllyedtem volna, ha a mesztelen altestemet szemmel vizslatja. Az arcom fölé hajolt, és bár nem örültem neki, hogy a nyelvét beerőlteti a fogsoraim közé, mégis inkább ezt viseltem el, mint sem, hogy bámulja a testemet, amit éppen most térképez fel. Ösztönösen szorítottam össze a combjaimat, mikor tenyerével a szemérem dombomat érintette. De ő ezzel mit sem törődött, mert bekényszerítette kezét a combjaim közé, és először úgy markolta meg olyan vadul a nemi szervemet, hogy felsziszentem. Bocsánatot is kért tőlem. Bal kezével még mindig a mellemet markolta, nyelve a számban matat, miközben jobb kezének egyik ujját igyekezett benyomni azon a kis nyíláson. Nyilván a felkorbácsolt vágytól, de remegett a keze. Azt hiszem, kellően száraz voltam ahhoz, hogy minden mozdulata némi fájdalmat okozzon. Végül is túléltem azt a pár másodpercet, ami akkor nekem nagyon hosszú időnek tűnt. Ezután nemes egyszerűséggel térdével feszítette teljesen szét a combjaimat. Nekem olyan állatiasnak tűnt, ahogy térdel a combjaim között, a hasam felett lóbálja a nyúlványát, majd azzal a kezével, amelyikkel az ágyékomat térképezte fel, megfogta a csupasz karomat. Pontosabban az ágyhoz szögelte. Ekkor éreztem, mégsem lehettem annyira száraz, mert nedvesek voltak az ujjai. Jobb mellemen végre engedett a szorítás, mert ezt a kezét vette segítségül, hogy belém illeszthesse a szerszámát. Nem teketóriázott, egyből tövig. Feljajultam a fájdalomtól. Ráadásul ezzel a kezével is megfogta a másik karomat, mint egy kifeszített, és úgy mozgott rajtam. Azóta persze tudom, az ilyen aktusnak is megvan a légző technikája, de akkor, az első alkalommal, ahogy mozgott a hasamon, levegő után kapkodtam. Az érdekes, miközben én a szenvedő, ő nyögdécselt. Tudom, furcsa szerzett vagyok, de ma sem értem, pedig immár 10 éve volt a nászutunk. Miért kell a férfinek nyögni? Lassan kihúzza, majd egy gyors mozdulattal nyomja tövig, és ehhez a gyors mozdulathoz miért kell a hanghatás? Borzasztó volt, amikor tudatosult bennem, egyre gyorsabbak a mozdulatai, majd a végén elönti altestemet a forróság, ő pedig, mint aki jól végezte dolgát, elárnyedve feküdt rajtam. Úgy éreztem, végzett a vállalt feladattal, és most ezt ki kell pihennie, miközben nem törődik azzal, hogy engem beszennyezett. Összeszedtem minden erőmet, és lelögtem a testemről magam mellé. Feltápászkodtam, hogy kimenjek tisztálkodni. Kívülről szemlélve a szeretkezést, azt hiszem igazad van. Ma már tudom, nem vagyok alkalmas a társas kapcsolatra. Nem csak a szexualitást taszít, de szeretek a magam ura lenni. Fél évig tudtam magamra kényszeríteni a házasság igáját, aztán feladtam. Az igazsághoz hozzátartozik, elmaradtak az apró figyelmességek, és elmaradt a jólápoltság is. Pontosabban az udvarlási időszakban úgy éreztem, engem tüntet ki, hogy szépen öltözködik. Aztán a házasság alatt egyből kiderült, csak azért történt, hogy meghódítson. Öltönyben bizony ritkán láttam. Elváltunk. Szerencsére nem gördített a kadályt elém. Kifizettem a tanulópénzt, és végleges döntésre jutottam. Utolsó éves egyetemista voltam, amikor legyeskedni kezdett körülöttem egy évfolyamtársam. Barátomnak tekintettem, és mint barát, ha rajtam múlott volna, ma is meg lenne, de ő ennél többre vágyott. Nem köntörfalasztam, nyíltan közöltem vele, együtt élésről szó sem lehet. De feltételezem, nem adtad elő ezt, amit most nekem. Ha érdekel, elmondhatom az utolsó domborításomat. Leköteleznél, de röviden, mert bár muzsika füleimnek a kellemes beszédhangod, ne felejtsük el, egy komoly gála áll előttünk, amire készülnünk illik. Beültünk egy presszóba. Miután sokatszor megismételte, hogy szeretné, ha összebútoroznánk, megráztam a fejemet, és előadtam kifogásaimat. Nem, barátom. Én nem akarok sem veled, sem mással életközösséget létesíteni. Nekem elég volt egy házasság ahhoz, hogy végleges döntésre jussak. Soha többé nem szeretnék reggel arra ébredni, hogy a társam mászkál a lakásban egy szálgatjában, egyik kezével turkálja az orrát, másik kezével a nemi szervét vakarja, miközben néha elböffenti magát, mert az olyan jó érzés, ha kijön, aminek ki kell jönnie. Én készítem a reggelidet a konyhában, te kimégy a fürdőszobába és telepakolod a vécét, nem túl diszkrét hangokat hallatva. Bár ráneveltelek a légfrissítő használatára, de ez nem sokat segít, ha utánad közvetlenül kell nekem is bemenni. Fogmosás van, bár inkább nincs, de azért mosdás közben krákogva teleköpködöd a mosdókagylót. Viszonylag ápoltam még el dolgozni, de délután bűzlik a hónod alja, hiába próbálok nevelni a dezodor használatára. Szerinted az nőies, és különben is foltot hagy az ingeden. Mindegy, mert este a szőnyegre ledobod a gatyádat, ami elől és hátul is foltos, legfeljebb a színe más. Elől sárga, hátul meg barna. Ezt kell együtt mosni az én holmiaimmal. Éjjel arra ébredek, valami bűzdik körülöttem. Lassan eszmélek, és kiderül, az ágy mellé dobtad a büdös zoknidat. Úgy feküdtél le, hiszen majd reggel fogsz alaposan tisztálkodni, mondott te. Ettől függetlenül minden éjszaka kimégy a fürdőszobába csukott, csipás szemekkel, tapogatózva, mert villanyt nem kapcsolsz, nehogy felébredjek. Az számodra már csak természetes, hogy folyóügyeidet a mosdóba végzed. Persze a fordítottja sem sokkal jobb. Barátságos téli estén megkívánod a testemet. Ledobom magamról a tréningnadrágot, majd utána egyszerre húzom le a pamut harisnyanadrágomat a bugyimmal. Jót szeretkezünk, de én akkor is vágynék a közelségedre, mikor éppen piros napok vannak, tehát tilos. Te azonban szerencsémre nem tudsz uralkodni a vágyaidon, és akkor is magadévá teszel, aminek eredménye, hogy jól összevérezzük az ágyneműt. De se baj, mert aktus után gyorsan elalszol, és tátott szájjal horkolsz. Még akkor járok jól, ha csak felülről adod ki a hangokat, és nem a közös paplan alatt alul. Köszönöm szépen, jól érzem magamat egyedül. A magam ágyneműjében, a saját tatkáimmal, és a fürdőszobában a saját testszagommal. Képzelem, mit válaszolt erre. Semmit. Mivel ráadresszáltam a szöveget, gondolom ezzel kivertem nála a biztosítékot. Magamra hagyott. Az ő üdítőjét is én fizettem ki, de megérte. Anyuszód olyat, mint előjáték, nem ismert? De igen, csak nem velem alkalmazta, hanem a csiszolt kristálypoharat simogatta, amiből a konyakot itta. Lehet, hogy konyakkal doppingolta magát. Nem tudom. Annyi bizonyos, gyereket szeretnék szülni, de semmi kedvem az alkotáshoz.